Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy 9 óra 17 perckor Jakab Fikovács, Boglárka építész. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jól elbeszélgettük itt az elmúlt 20 percet, így bemutatkozás gyanánt. Beszéltünk egy kicsit a mamiról, meg gyerekekről, meg mindenféle ilyen könnyed dolgokról. A beszélgetésünk apropója az, hogy volt most egy projekted, vagy projektetek, egy ilyen nyilvános installáció, ami nagyon fontos kérdéseket vetett föl. Ugye az volt benne az állítás, és ezt idézem, a térrablás, az elépítés nem az ingatlanfejlesztők és a beruházók magánügye, hanem legtisztább értelemben vett közügy. Ezt próbáltátok bemutatni. Mi is volt ez az installáció?
Az installáció a doktori kutatásomhoz kapcsolódik, illetve a mestermunkámnak a része, és a Plac Fesztivál keretein belül valósult meg. Ez egy többnyire minden évben megrendezett egy hónapos művészeti fesztivál, ahová pályázni lehetett ilyen projektekkel, és ezen nyertem a lehetőséget. És ez egy köztéri installáció volt. Elmondjam, hogy pontosan, hogy nézett ki?
Hogyne.
Tehát ez egy 2x2-es, 2,5 méter magas doboz nagyjából, ami födémzsalú állványzatból áll, és három oldalról plexivel burkoltam. Tehát a negyedik oldalon be lehetett lépni és körülnézni. A plexire a jövőben nagy valószínűséggel megvalósuló beruházásoknak a sziluettjét rajzoltam föl, tehát ilyen értelemben nagyon immerzív a dolog, mert belépünk, és pont azt látjuk, mintha sétálnánk az utcán, és már ott lenne az épület. Ez két oldalt vett el, illetve a harmadik oldalra azt kérdeztem meg, hogy te mit szeretnél itt látni, és akkor ott a látogatók írhattak, rajzolhattak.
Ez helyileg hol volt pontosan?
Ez a Puskás stadion metró megálló mellett volt, tehát a Kerepes és a Hungária sarkán állt.
Mi volt a három objektum vagy épület, aminek a riasztó fényét felrajzolt?
Ez egy tulajdonképpen, tehát a Centrale vagy Centrale pláza, szálloda és irodaház fog ráépülni lényegében a metróra.
Hol?
Tehát már úgy fogunk feljönni a Puskás metró megállóból, hogy benne vagyunk a bevásárlóközpontban.
Semmit nem hallottam erről, elment mellettem a világ.
Publikáltak a látványtervek, én is az alapján rajzoltam meg, és ott az előtte lévő tér, ami most egyébként egy nagyon rossz állapotban lévő köztér, ilyen különböző bódékkal.
Zöldséges, ilyen-olyan, trolibusz megállós.
Igen, tehát ezek egyébként teljesen jó dolgok, ők most aggódnak is, hogy mi lesz velük. Beszéltem ezekkel az árusokkal.
A Bosnyák téri árusok is aggódtak.
Így van.
Minden okuk meg volt rá.
Minden okuk meg volt rá, igen. Tehát az fontos, hogy ugye egyrészt nagyon sok ilyen beruházás van, tehát magát az installációt is eredetileg több helyre terveztük, tehát nem ez az egy konkrét az érdekes, hanem az összes ilyen szituáció. Másrészt pedig, hogy ez, tehát hogy nem az volt a célom, hogy mondjuk valami ellenállást szítsak ezzel kapcsolatban, hanem az, hogy egyáltalán beszéljünk róla, hogy ez igenis közügy, az, hogy mi történik a városban, és hogy változik meg a sziluett.
De igen, tehát szeretnénk egy társadalmi vitát, csak általában nincsen partner. Tehát most megnézzük a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának építését. Ott ugyan Lázár János kimegy egy kicsit kávét kavargatni a civilekkel, és egy kicsit panaszkodik, hogy hát a legfelsőbb hatalom az nem engedi azt, hogy leállítsák a Bródy Sándor 5 hét lerombolását, a 6-os, 8-as, 22-es stúdió megsemmisítését, de nem történik semmi, tehát nem jönnek ki a Pázmányról senki Pikóhoz, hogy azt mondják neki, hogy hát beszéljünk arról, hogy van egy olyan része a Magyar Rádió épületének, amit meg lehet tartani.
Hát igen, az fontos látni szerintem, hogy azért ez nem egy magyar jelenség. Tehát azért globálisan az történik, hogy a magánberuházások elfoglalnak egyre nagyobb helyet a városi élőhelyből. Tehát ez lényegében mindenhol így történik. Most mi itt élünk, ezért én itt tudok erre reflektálni.
Igen, csak hogy közügynek tartod, meg társadalmi vitát szeretnéd, amire én azt mondom, hogy pont nincsen. Tehát a Kopaszigáton sincs vita arról, hogy megépüljenek-e az újabb és újabb épületek. Én folyamatosan azért imádkozom, hogy a hőerőmű legalább maradjon egybe, és ne jusson eszébe Mészáros Lőrincnek, hogy jacuzzi építsen a vezérlőterembe.
Igen, egyébként a másik helyszínem a Kopaszigát lett volna, amit nem sikerült megszerezni érthető okokból egyébként, de azért megpróbálkoztunk vele. Ott egyébként ez nem annyira közismert, nem csak a gát, hanem a hozzátartozó öböl is magántulajdonban van. De hát ugye, amire most itt céloztál, az az 54 hektáros terület, ahová...
Elképesztő beruházás. Én életemben ennyi darut, láttam már sok helyen sok darut, de nem tudtam megszámolni, hogy ott a Budafoki út...
19.
Köszönöm szépen, mert általában rászokták írni a darukra, hogy hanyas. Tehát, hogy egymással is tudjanak kommunikálni, meg a szerencsétlen betonozók, amikor mennek, akkor tudják, hogy a 19-es daruhoz kell menni, vagy a 17-es, vagy a 16-oshoz. De 19 az valóban rengeteg.
Igen. Az, amikor volt az installációnak Facebook eseménye, akkor annak a grafikáját egyébként ott készítettem, tehát azok a daruk szerepelnek a képen, mert az tényleg egy sokkoló mennyiségű daru, ami ott látható.
Sokkoló, és nagyon sok ezer négyzetméter irodát építenek, amit, ha jól lehet hallani, akkor a Magyar Állam már meg is vásárolta, vagy legalábbis hát bejelentette vételi szándékát rá.
Igen, hát ugye az, hogy a irodaházra mennyire van szükség, szerintem ez is egy elég jogos kérdés.
Van szükség irodaházra? Tehát a COVID megmutatta azt, hogy nincs.
Másrészt ugye a legtöbb ilyen fejlesztés egyébként részben vagy egészben lakhatási célú. Tehát általában az szokott a védekezés lenni ezekkel kapcsolatban, hogy na jó, de hát valahol lakni kell. És... Tehát szerintem ez is fontos, hogy erről egyáltalán vitatkozzunk. Nagyon úgy néz ki, hogy ezek nem lakhatási célra készülnek és vásárlódnak meg. Tehát az a világtendencia, hogy az újépítésű lakások üresen állnak általában, hiszen csak befektetési céllal veszik meg őket, így van, igen.
Tehát
igen.
Amit most felrántottak a közvágó hídnál, ahol ha jól olvastam, akkor 1500 lakás lesz talán
Az egy kicsit soknak hangzik, szerintem nem annyi.
Jó, mindenesetre nagyon sok
ez
lakás.
Ez nem annyira nagy.
Plusz ott van vele szemben a Green Dome, ami szintén sok lakás, és még ráadásul ott van a Vágóhíd utcának a másik részén a fővárosi levéltár mellett épülő újabb nagy épület együttes, ami a Lourdes és a Vágóhíd utca.
Hát igen, és akkor még a Dürer Parkról nem beszéltük, tehát elképesztően sok van a Fokaöbölnél, tehát
de a szándék az nyilván jó, tehát ha van egy ilyen állítás, vagy lakhatási célú ingatlant hoznak létre, akkor azt lehet mondani, hogy ez tök jó. Na de itt 1,5-2 millió forintos négyzetméter árakon fognak majd ingatlanokat árulni.
Hát szerintem a szándéka nem teljesen, nem akarok ilyen szavakat használni, hogy jó vagy rossz, de az az, ami nem egyértelmű. Tehát valójában ezek az építkezések, mivel egy konkrét társadalmi csoportnak szólnak, ezért igazából azon felül, hogy elrabolják a közteret, nagyon sok esetben zöld beruházásról beszélünk, nagyon nagy természetkárosító hatásuk van, emellett elképesztően nagyra nyitják a társadalmi ollót. Tehát a jó szándék az lenne, hogyha mondjuk szociális lakásokat építenének, ha egyáltalán ez kell, mert azért mondjuk ne felejtsük el, hogy Budapesten nagyon sok lakás áll üresen, azért, mert rossz állapotban van. Tehát egy rehabilitációs program, szigetelési program, az hosszú távon sokkal többet segítene társadalmi szempontból, és hát környezeti szempontból meg nem is beszélve.
Építész ágálhat az építés ellen?
Igen, azt hiszem, hogy igen. De én nem vagyok a nem építés híve egyébként, tehát vagy hát ezt akkor definiáljuk, hogy ez mit jelent.
Hát, hogy kell újakat létrehozni?
Én azt gondolom, hogy mindig lesznek új épületek, mindig is fog az ember építeni. Most egy olyan klímaválságban vagyunk, ahol ezt át kell gondolni, hogy mit építünk és hogyan. Az, amivel én foglalkozom a kutatásomban, ez a nem építésnek a téri, vagy bocsánat, a nem növekedésnek a téri aspektusai. Tehát a nem növekedés építészete, ez nem azt mondja, hogy ne építsünk semmit, bár van benne olyan javaslat, hogy legyen építési moratórium. De ez mit jelent? Ez nem azt jelenti, hogy mostantól kezdve soha semmit, hanem mondjuk azt jelenti, hogy csak felújítást csináljunk, vagy újrahasznosítási alapon használjuk a nyersanyagokat, az energiát, stb. Tehát és akkor, hogyha urbanisztikai léptékben nézzük, akkor ráadásul az, hogy egyre szétterülőbb a város, miközben egyébként a lakosság csökken, az ugye egy nagyon egymásnak ellentmondó folyamat, tehát az egy jó kérdés, hogy egyáltalán akarjuk-e, hogy egyre nagyobb legyen a város. Mert történeti szempontból a túl nagyra növekvő városoknak általában nem jó vége lett.
A lakosság csökkenésnek nyilván az az oka, hogy mindenki az agglomerációba próbál menekülni. Össze fog érni az agglomeráció mondjuk a várossal? Tehát
hát most is összeér.
Lesz olyan pillanat, amikor hát Dunaharaszti hát talán éppen összeér, Érd teljesen összeér, szóval, hogy akkor már nem is lehet agglomerációnak
Solymár
nevezni.
Összeér.
Solymár összeér. Akkor Solymár után nyilván Pilisborosjén is össze fog érni, ha így haladunk, és akkor már Vörösvár
sincs. Hát sőt, összeér, és a másik irányba Szent Iván felé is összeér.
Akkor, amikor én ott laktam Pilisborosjénőn, akkor még távol volt egymástól Üröm és Pilisborosjén.
Hát most nincs.
Tehát a sárga busz aznál több megálló volt, amikor az ember Pilisborosjénőre ment. Na mindegy, szóval klímaváltozásra kell felkészülni, ebben is foglalkozol. És volt egy projektetek 2021-ben Momés diákokkal?
Több projektünk volt, most melyikre gondolsz?
Arra, amelyikkel az ördögárok, illetve a 12. kerületnek a klímaváltozása kapcsolatos problémájára világított rá? Vagy?
Igen, tehát a kutatás mellett kurzusokat tartok a Momén, meg a Metropolitan Egyetemen is volt. Lényegében az, amivel foglalkozom, az egy rendszerszemléletű
design.
Igen.
Most ez a hallgatóknak iszonyatosan el kéne magyarázni. Én is rákerestem egyébként a rendszerszemléletű design kifejezésre. Te nevedet dobta fel ebben a kapcsolatban.
Hát ennek nagyon örülök. A rendszer szemlélet és a nem növekedés az nagyon úgy hangzik, mintha két különböző dolog lenne, de valójában eléggé ugyanarról van szó, és mindez azt jelenti, hogy egy ökológiai, holisztikus szemléletet kell szem előtt tartani a tervezés során. Tehát ez önmagában már a klímaválságra való reflektálást jelenti. A különböző elméleteket pedig hát szegény hallgatókon tesztelgetem le, és ennek az egyik ilyen ága volt ez a kurzus, ez egy fél éves, egy szemeszteres kurzus volt, amit a 12. kerülettel karöltve vittünk, vagy hát ők támogattak minket ebbe. És itt az volt a feladata a hallgatóknak, hogy a kerület klímastratégiájába illesszenek bele ilyen dizájnakció terveket rendszer szemlélettel. Ez azt jelentette, hogy először fel kellett mérniük, hogy mi a probléma a kerületbe. Ennek vannak természeti részei, mondjuk nem annyira közismert, hogy például a 12. kerületben van ugye Budapest legnagyobb erdője, ami sajnos nincs túl jó állapotban, tehát ez egy fontos tényező, az, hogy ki van száradva az ördögárok, hogy az egész kerületet ugye sújtja a villámárvíz, a hősziget hatás. Nagyon polarizáltak is egyébként a jelenségek, hiszen a magas, tehát a hegyvidéken ott jobb a levegő, és alacsonyabb az átlaghőmérséklet, míg amikor mondjuk leérünk a déli pályaudvarhoz, amit rendszeresen elönt az árvíz, és napon az aszfalton ugye iszonyatos hőmérsékleteket lehet mérni. Tehát az volt a feladat, hogy először fölmérjék ezeket a problémákat, és ebben megkeressék azokat a beavatkozási pontokat, ahova ők tervezőként kompetensen hozzá tudnak nyúlni.
Déli pályaudvart felvinni a hegy tetejére?
Tessék?
Déli pályaudvart felvinni a hegy tetejére?
Hát igen, ez is egy megoldás. Egyébként az egyik válaszuk az volt, hogy mivel akkor éppen be volt lengedve, hogy a déli pályaudvart megszüntetik.
Most is azt folyamatosan lengne.
Hát ez lengedezik, igen. Ezért azt mondták, hogy jó, akkor legyen így, és a pályaudvar előtti területet lezártnak tekintették, és azt mondták, hogy akkor legyen ez a kerület esővízgyűjtője, ami télen pedig korcsolyapályaként fog működni. Szóval az fontos, hogy nagyon szabadon tudjanak ebbe gondolkozni. Ez most olyan utópikusnak vagy science fictionnek hangzik, de egy hosszú távú gondolkodásban ez simán meg tud történni.
Jó, ügyesek voltak a diákok?
Nagyon. Egyébként maga ez a rendszer szemlélet, ez egy elég nehezen elsajátítható, mert alapvetően egész életünkben arra vagyunk kondicionálva, hogy ilyen analóg módon, lineárisan gondolkozzunk. Ja. És ez egy hálózatos gondolkodást igényel, de szerencsére nagyon élvezetes eszközei vannak, amiket el lehet sajátítani, és onnantól kezdve gördülékenyebben lehet használni ezeket, és haladni a feladatokkal, és én úgy vettem észre, most már 5. éve tartok ilyen kurzusokat, uh-huh. hogy nagyon nyitottak rá, mivel szóval azért ez a generáció, akik most 20 évesek, sokkal tudatosabbak a saját életmódjukat, a saját tervezői felelősségüket illetően, mint akár, nem tudom, 10-15 éve.
Minek köszönhet ez a változás?
Hát gondolom alapvetően annak, hogy a csapból is a klímaváltozás Aha. folyik.
Jó, de azt persze láttuk, hogy Nyugat-Európában mekkora demonstrációk vannak, de azért Budapesten azért korán sem annyira jellemző ez. Vagy mondjuk egyszerűen csak az ideológia átjött, és így átlátják ezt a dolgot.
Valószínűleg igen. Meg hát azért tegyük hozzá, hogy maga az egyetemi oktatás is felvette a fonalat. Most már nálunk is jó pár éve. Tehát mondjuk a MOMÉN tematikus félévek vannak. Aha. Már nagyon ritkán látni olyat, hogy valaki egy olyan diplomamunkát csinál, mondjuk, hogy egy zöld mezőre fölhúz egy beton épületet.
Ja, hát amit én így láttam a környezetemben, nagyon sok olyan projektjük volt a momésoknak, amikor mindenféle használaton kívüli épületet kellett újra gondolniuk. Tudom én, az új palotai iskolát kellett újra tervezni.
Igen, mert abban a fél évben a reuse volt a téma.
Ami mit is jelent pontosan?
Hát ez újrahasznosítást jelent. Csak hát ez egy nagyon tág fogalom, tehát azért az építészet ennek nagyon sok aspektusára tud reflektálni. A reuse az nem csak anyagi, mármint hogy materiális értelemben jelent újrahasznosítást.
Hanem tartalmilag?
Hát tartalmilag, vagy térileg, vagy funkcióban, tehát hogy ez... Most csak azért nem tudok erre így jobb, többet mondani, mert egy fél évet szántunk arra, hogy ezt végignézzük. Tehát.
Az előbb volt egy fontos mondat, hogy a kerületnek van klímastratégiája. Itt van. A 12. kerületről beszéltünk. Adott hozzá támpontot az elkészült munka, vagy munkák, amiket a diákok csináltak, vagy működik magától, vagy egyáltalán mit tartalmazott a klímastratégia 12. kerületben? Uh-huh. Lehet-e tudni arról, hogy más kerületnek van-e ilyen például?
Persze, és ezek nyilvánosak. Aha. Tehát alapvetően az van, hogy van egy fővárosi klímastratégia, ez is elérhető a fővárosnak a honlapjáról, és ezt általában adoptálják a kerületek, és bővítik a sajátosságaikkal. És igen, hát azt hiszem 21 kerületnek van, most az igazság szerint már egy éve nem néztem, de akkor azt hiszem úgy volt, hogy 21 kerületnek volt saját klímastratégiája, ami nem csak a fővárosi által átvett, vagy fővárostól átvett, és azért ezt általában nagyon elkötelezett szakértők készítik. Tehát azok a kerületek, akiknek komoly kidolgozott stratégiája van, azok nagyon jók is szoktak lenni.
De ezt sikerül is végigvinniük, vagy általában csak írott malaszt?
Nem sikerül általában. Részeredmények vannak. De az, hogy miért nem érjük el a klímastratégiába kitűzött célokat, ez mondjuk önmagában megér egy tanulmányt, és nem csak kerület szinten, és nem csak ország szinten, hanem globális szinten is. És hát erre egy viszonylag egyszerű, de nagyon kiábrándító válasz van, és az, hogy mert nem akarjuk.
Ja. Akkor mi megcsináljuk? Hát mert azért valamit csak fel kell mutatni, tehát nincs más választásunk.
Hát azért, mert az emberiség az nem egy fő, tehát van, aki tényleg nagyon szeretné elérni, és hát a gazdasági növekedésnek a paradigmája az ezt egyáltalán nem támogatja, de mindannyian ebben élünk.
Jó, mondjuk vegyünk egy bármelyik kerületet, ahol azt mondjuk, hogy itt van a klímastratégia, elkészítették a szakemberek, akkor rendeljünk mindent ez alá. Mi fog történni abban a kerületben?
Hát a következő választást elveszíti a polgármester.
Hát nem tudom, figyelj.
Sajnos, de. Szóval...
Én amikor Pikó bevezette a Józsefvárosi parkolás rendet, ugye, hogy nem tudom hány ezer autótól szabadította meg a kerületet, akik csak úgy álltak ott. Tehát azt mondta, hogy jó napot kívánok, egy családnak egy parkolóhelye van, de még azért is fizetni kell. Tehát az összes lerobbant autót azt kivitték a kerületből, és nagyon nagy felzúdulás volt. Nem nagyon szerették ezt a józsefvárosiak, ezt az új parkolás rendet. Mindenki azt mondta, hogy ebbe bele fog bukni Pikó. És lám-lám, mégsem.
Igen, egyébként a Józsefváros talán az egyik, ha nem a legprogresszívebb kerület ebből a szempontból a városba, és fantasztikus munkát csinálnak, tehát ott ne felejtsük el, hogy az ő kivitelező, úgymond kivitelező cégük a Rév 8, az, aki csodálatos ilyen társadalmi, ökológiai programokat visz véghez megállás nélkül. Szerintem ez tényleg egy nagyon egyedi, és az, hogy ő meg tudta nyerni a következő választás, és az meg végképp megdöbbentő. De a kérdés az arra szólt, hogyha mindent igen, ennek rendelünk alá. Tudok hozni mondjuk külföldi példákat.
Jó. Megbukott a polgármester?
Hát nem csak hogy. Tehát sokszor emlegetem, illetve hát a hallgatóknak, mármint az én hallgatóimnak, mindig őket hozom fel, a 70-es és 80-as évek Curitiba és Bogotá példája. A mai ilyen fenntartható városi modelleknek én úgy gondolom, hogy abszolút ők az előzményei. Uh-huh. Ott például az Enrique Peñalosa, a Bogotának volt a polgármestere, ő egy radikális, nem csak közlekedési, hanem általában térhasználati modellt vezetett be. Ő kezdte el akkor használni azt a szót, hogy téli demokrácia, ez manapság a szakirodalomban egy teljesen bevett fogalom, de hát a 80-as évek elején Dél-Amerikában, szóval ez egy elég meglepő volt akkor. És hát ő olyanokat csinált például, hogy szerzett támogatást, és a külső kerületekben, ahol nem voltak utak, ott 6 méter széles sétálósávot és 4 méter széles bicikliutat épített meg. Uh-huh. És az autók továbbra is a sárba mentek. Mert hát azt mondta, hogy mindenkinek ugyanahhoz van joga. Aha. Aztán ő a mai buszsávoknak az elődjét is lefektette. Ugye iszonyú nagy dugók voltak. És azt mondta, hogy jó, akkor ez a sáv, ez csak a buszé. És ezt ma napság már olyan evidenciának veszük, hogy jó, akkor itt csak a busz mehet, de hát csodálatos fényképek készültek, ahogy a drága autók sora áll a dugóba, és így száguld el mellettük ugye a busz. Ez akkor nagyon újítónak számított. Na most őt hát nem választották akkor először újra, hanem az impeachment, hogy mondják.
És ismerik a kifejezést.
Igen, tehát meg be is perelték, állandóan évekig kellett járni a bíróságra. Aha. Egyébként aztán egyszer újra választották, de szóval, hogy ő például egy olyan példa, aki egyértelműen mindent ennek akart alárendelni, és beleőszült.
Szóval akkor jó, akkor nézzük meg, hogy tehát most már látunk egy példát, hogy mit lehetne csinálni mondjuk egy fővárosi kerületben, aminek a vége az lenne. Hogy
jó, mondok egy másikat, jó? Mert jó. Ez közelebb van hozzánk, Barcelona példája. Ott az Ada Colau volt a polgármester, és elkezdte a Superia Barcelona projektet. Ugye Barcelona ilyen négyzetes, oktogonális terekkel határolt tömbökből áll, egy ilyen raster hálózat. És ebből mindig 9 ilyen tömböt kiválasztottak, és azt mondták, hogy ez egy szuperia. Ott csökkentették az autóforgalmat, vagy teljesen nullára vitték, megemelték a zöld felületek számát, játszótereket alakítottak ilyen, tényleg ilyen oktogonszerű helyeken, mármint a mi városunkra gondolok. Az energia ellátásnak egy részét igyekeztek megújulóból fedezni, tehát egy nagyon-nagyon komoly fejlesztés volt ez, és az volt a cél, hogy 2050-re egész Barcelona egy ilyen egybefüggő szuperijává váljon. Most ez például teljesen leállt, ez a projekt pedig nagyon jól indult, és hát az elején az utcán voltak az emberek, hogy mi az, hogy nem parkolhatnak a házuk előtt. Most pedig ezekben a kis szuperblokkokban lévő lakások érnek magasan a legtöbbet. Annyira fölment az ára attól, hogy egy élhető környezetben van.
ja, hogy nem kell ezért autó között bukdácsolnom, hanem bringával, tömegközlekedéssel, meg sétával jutok bárhova.
Igen.
De itt a projekt sikere az emberek szemléletváltozásában rejlik.
Tehát, hát abban, hogy egyszerűen jobb lett ott élni.
Mert most én is így végigmentem, tegnap valamiért botadoznom kellett Józsefvárosban, a Balassa utcai klinika, meg Tompa utca, Szigony utca, és ugye, hogy mindenhol ezek a forgalomlassító szűnyegen keresztül jut az ember, egyirányúsítva vannak az utcák, hihetetlenül lecsökken, vagy így normálisan lehet haladni. Néztem, hogy tök jó, ahhoz képest, hogy valamikor a legnyomasztóbb környéke volt Szigony utca és társai a városnak, ahhoz képest most tök élhetőnek tűnik.
Hát igen, ugye ennek mindig azért megvan az ára. Tehát amikor mondjuk egy szlömösebb részről kiköltöztetik ilyenkor az ott lakókat, és oda akkor ez ilyen városfejlesztés címszó alatt új építésű lakások kerülnek. Uh-huh. Szóval, hogy mindennek két oldala van, csak azt akarom ezzel mondani, hogy...
Ja, lehet, hogy nekem jó lenne ott élni, így 50 felé haladva, de azok, akik ott éltek 80-ig, azok most nem biztos, hogy jól érzik magukat.
Hát meg azokat, akiket mondjuk kiköltöz. Hát ugye ezeket általában kivásárolták, ezeket a családokat, akik a 8. kerületnek ezen a részén éltek. Ugye ott van valamilyen társadalmi szövet, ami ezáltal felbomlik, és elvileg az történik, hogy tudnak belőle venni a város különböző pontjain, vagy vidéken más lakásokat, de maga ez a társadalmi szövet, ez ilyenkor felbomlik.
De egy másik szövet meg kialakult. Tehát
hát ez egy kérdés, hogy kialakul-e.
A fiatal, hippi, jól menő vállalkozó szeretek a Corbin egyetben élni. Lesz egy ilyen réteg szerintem.
Azt megkérdezném, hogy el tudja mondani a szomszédainak a nevét.
Jó van. Rendben van. Én hál' Istennek tudom, tehát még a Baross téren, de elképzelem azt, hogy sőt, most az egyikét nem tudom, annak köszönhető, hogy egy kínai vállalkozó vette meg az egyik lakást a szintünkön, az ő nevét nem tudom, az összes többiét, igen. De nyilván valóban erről van szó, hogy azért azok a kapcsolatok megszűnnek, amelyek korábban meghatározták egy ilyen lépcsőháznak, vagy társasháznak az életét.
Igen.
Erre mi a válasz az építészetnek?
Hát erre szerintem nem az építészetnek van válasza. Tehát erre valójában közigazgatási válasz kellene, hogy legyen.
Mármint, hogy tiltani, vagy meghatározni egy-egy kerületben az új építésű lakhatást célzó ingatlanok építésnek számát?
Hol is kezdjem? Tehát szerintem általában nem az a kérdés, hogy mondjuk egy újonnan épülő épület az elég fenntartható-e, rendelkezik-e a megfelelő igazolás vagy bizonyítványokkal erről, hanem az első kérdés az, hogy miért kell megépüljön. Kell-e, hogy legyen? Uh-huh. És ha mondjuk az a válasz, hogy igen, akkor kinek az érdekét szolgálja? Milyen hatása van magának az építkezésnek, az esetleges elbontásnak? Milyen hatása van a környezetre, arra a társadalmi helyzetre, ami ott van? Uh-huh. És hát ez így tovább folytatható ez a kérdéssor. Tehát az a kérdés, hogy valóban kell-e, és ez kinek jó, hogy ez megtörténik.
Hát
mi a hosszú távú hatása, mi a rövid távú hatása?
Igen, most elgondolkodtam azon, amit még a 9. kerületben beszéltünk, tehát hogy elsősorban ezek befektetési célú ingatlanok, amelyeket ott kialakítanak, létrehoznak. Egyszer láttam egy ilyen háznak a társasházi, ugye kiküldik, hogy lesz majd lakógyűlés, és tartalmazta az összes lakónak az adatát, az összes nevét, és akkor kiderült, hogy egy-egy névhez 4-5 lakás tartozik, adat esetben kínai névhez, de volt magyar név is, aminek 3-4 lakása volt. Tehát végül is nem tűnik rossz befektetésnek, hogy az ember befizet valamennyi pénzt, megvásárol 5 lakást, kiadja őket albérletbe, és aztán abból tudja finanszírozni a hiteltartozását. De hogy a lakhatási helyzeten nem javít, az majdnem biztos.
Hát persze.
és akkor ott vannak a, hát nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Visszatérve egy kicsit, hogy amikor elkészült ez az installáció, és ott volt a Plac Fesztiválon három napig volt, igen. Itt, mekkora volt az érdeklődés, és milyen volt a fogadtatás?
Elég sokan jöttek be. Az volt a tapasztalatom, hogy aki már bejött és elkezdett velem beszélgetni, az azért általában értette, hogy ez miről szól, és jó beszélgetések voltak. Volt, akivel vitatkoztunk, volt, akivel teljesen egyetértettünk. Többnyire pozitív volt, igen. Nagyon vicces volt, voltak gyerekek, ilyen kiskamaszok bejöttek, és amikor elmondtam nekik, hogy hát itt lesz egy pláza, akkor újongani kezdtek, hogy ez szuper, és nagyon örvendezve el is rohantak, úgyhogy nem tudtunk beszélni róla sajnos, hogy ez pontosan mit is jelent. A legtöbben elég jól fogadták.
Baj van a plázákkal? Mekkora pláza lesz ez, amit a Puskás Arina mellé felrántanak? Uh-huh.
Hát egészen le a buszpályaudvarig fog érni, és 8 emelet magas, igen.
És akkor...
A Kerepesi mellett.
Aha. Ugye most van a tulajdon egy másik építkezés, az MTK sportcentrumba rántódott fel szűk egy év alatt. Nagyon szép beruházást tudott a főtaxi és a Kerepesi temető és a 100 lábú hidat közt épült egy ilyen valami. És hát majd megnézem a látványterveit. Baj az, hogy plázák épülnek?
Ugye ez a helyszín, ez konkrétan az Árkád és az Aréna pláza között helyezkedik el. Uh-huh. Tehát mondjuk csak funkcióját nézve is szerintem kérdőjeles, hogy kell-e. Azon kívül ez a fajta tendencia, hogy már a közlekedés, tehát ugye itt az fog történni, hogy följövök a metró aluljáróból, és nem a szabad térre érkezek, hanem a bevásárlóközpontba. Egyébként ez már nyugaton 20 éve is volt ilyen, de hát azért ez a konzumidiotizmus ne továbbja szerintem, hogy tehát ugye az a baj ezekkel a fajta építkezésekkel, hogy azt a közteret, ami egy jól működő társadalmi tér is lehetne, az valójában vagy teljesen csak közlekedésre, vagy teljesen csak fogyasztásra silányítja. Tehát ezek a helyek nem alkalmasak arra, amit mondjuk Schneller István azt mondja rá, hogy találkozás alakú tér. Ezek nem találkozás alakú terek, ez nem segíti a társadalmi szövetet. Egyébként szálloda is lesz benne, és az egyik látogatóm az Arénának a hoteljében dolgozó, azt hiszem takarító személyzet lehetett, és hát ő csak bejött, így elkezdett nevetni, és annyit mondott, hogy ide hotel? Szerintem miénk is üresen áll.
Biztos.
Ez nem egy reprezentatív felmérés, de azért gondoltam, elmondom.
Tehát akkor, amikor valaki bead egy építési engedélyt, akkor a Schneller István szavait nem kérik számon rajta? Tehát, hogy miért nem társadalmi tér?
Szerintem ez attól függ, hogy milyen típusú engedélyről van szó. Tehát mondjuk egy kis családi ház esetében ott számon van kérve, hogy a kerítés 50%-ban áttörte. De hogyha 54 hektárt akarok beépíteni, akkor nem merül ez fel. Mert? Tehát mondjuk, hát csak azt vegyük példának, hogy jelenleg Budapest legmagasabb épülete az...
MOL Campus.
Az egy olajvállalaté a klímaválság közepén. És beszélhetünk persze arról, hogy ez mennyire energiahatékony ez az épület, de attól még ez a mondat, ez igaz. És ez sajnos egyáltalán nem magyar sajátosság.
Hát valahogy meg kellett mutatni azt, hogy mi vagyunk Magyarország dinamikusan fejlődő vállalata. Nálunk van az egész hulladék gazdálkodás, mi áruljuk a legtöbb üzemanyagot. Tehát ez az, amikor így az ember azt mondja, azt hiszi, itt az palack visszaváltással kapcsolatban, hogy mennyire környezettudatos, vagy mennyire fontos a környezetvédelem a MOL számára.
Na jó, csak ez fontos látni, hogy ez valójában reprezentáció, tehát nyilván nem azért kellett ezt megépítsék, ezt a toronyházat, mert enélkül nem működött volna tovább a cég, ugye? Tehát,
mit szólsz a mini Dubajhoz?
Most azt hallottam, hogy lehet, hogy nem lesz belőle semmi.
Francba pedig most akartam a Tatai úton vásárolni egy kit ingatlant.
hát ugyanezt gondolom róla, tehát egyébként maga a toronyház az egy nagyon érdekes dolog, ez a mindent látó, mindenhonnan látható, és mégis introvertált toronyház, itt a Jangélt idézem, aki egy ilyen nagyon nagy szaktekintélye az urbanisztikának és az élhető városoknak. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az toronyház az mindig introvertált, és nem teremt maga körül közteret, társadalmi teret. Tehát ebből minél több van, annál többet veszítünk.
Igen, tehát én is, ugye, én azt nem tudtam, hogy a Kopaszigát már teljesen magánkézbe került. Tehát,
a vízzel együtt, igen.
A vízzel együtt, csak azt láttam, hogy ott volt például egy ilyen nagyon kellemes kis kilátóterasz, ahová valamelyik, azt gyorsan kiadták, és most, mit tudom én, valamilyen alkoholtermékeket lehet azon a teraszon fogyasztani jó pénzért, ahol korábban lehetett napozni, meg így bambulni, meg képeket készíteni az öbölnek a sarkában, mondtán tudod, hogy hol épült ez, és közben felépül mellette valóban az rengeteg ingatlan. Visszatérve még egy kicsit, vagy a klímaváltozásra, vagy az építészet jövőjére, hogy milyen esélyei vannak, vagy mit kellene még csinálni azért, hogy egy kicsit változtassunk. Ugye van egy ilyen közös projektetek, ami erről szól.
Hát könnyed témákat dobtál be. Csak most gyorsan válaszoljam meg az építészet jövőjét. Én azt gondolom, hogy a nem növekedés az, tehát azért most már ezt kimondható, hogy ez nem valami hippi utópia, tehát ennek most már nagyon komoly, nem csak mozgalma, hanem tudományos szakirodalma van. Ezt én egy járható útnak látom. Építészeti szempontból is, de hát ennek ugye az első lépése az a gazdasági aspektus.
Olcsóban nem növekedés?
Persze, hát ez nem kérdés. Hát milyen értelemben, de semmi se olcsó. Most már a jövőben folyamatosan mindennek az árát megfizetjük, amit most használunk, ugye, tehát nem is, szerintem nem az olcsóság a kérdés, ehhez nem értek, tehát erről nem szívesen mondok most, tehát a gazdasági részéhez ahhoz olyan szinten értek, amennyire olvasgatom. Inkább az a kérdés, hogy mit tekintünk jó életnek, és ez biztos, hogy közelebb visz a jó élethez. Akit a legelső nem növekedés szaktudójának szoktak emlegetni, tehát egy régi referenciapont, a John Stuart Mill közgazdász 1848-ban írta azt, hogy ez a steady state economy elmélete, hogy az emberi jó életnek a művelése, szellemi fejlődése, ez semmilyen szinten nem függ attól, hogy a gazdaságunk növekedik-e, tehát az energia és anyagáramlás növekszik-e. Viszont alkalmat ad arra, hogy egyébként akár a technológiát fejlesszük, az ipart fejlesszük, tehát ez nem egy technofób irányzat egyáltalán. Sőt, a Mill még arra is kitér, hogy akkor végre lenne lehetőség arra, hogy az ipart arra használjuk, amire való, tudni illik, a munkaidő csökkentésére. És hát ez például az egyik aspektus annak, hogy milyen a jobb élet.
És társadalmi terek számában is függ például? Tehát olyan terekben, amiről beszéltünk, ami például kimarad a Puskás Aréna mellett tervezett intézménynél, hogy emberek összejöhessenek. De hát ilyen elrontásokat láthatunk, tehát a Keleti Pályaudvar is egy jó példája annak, hogy miként nem tud úgy működni a Keleti Pályaudvar kerengője, mint az működött, mielőtt megépítették volna a 4-es metrót.
Igen, tehát mondjuk az nem kérdés például a Puskás esetében is, hogyha most ez a konkrét példa az érdekes, hogy ez a terület, ez rehabilitációt igényel. Tehát én semmiképp nem amellett érvelek, hogy minden maradjon úgy, ahogy van, és régen minden jobb volt. Tehát itt nem erről van szó. Természetesen ezzel kell foglalkozni, zöldíteni kell, élhetőbbé kell tenni, találkozás alakúvá kell tenni. Erre számtalan eszköz van. Tehát nem kell feltalálni a spanyol viaszt.
Van értelme annak, vagy látjuk már, vagy látjátok használt építészek annak, hogy Lázár Jánoshoz tartozik minden építésügy?
Hát általában a központosítás nem szokott túl jót tenni szerintem az ilyen törekvéseknek, tehát a helyi autonómia az mindig nagyon fontos, akár település, akár kerület szinten nézzük. Erről nem szívesen mondok véleményt, mert ugyan ismerek olyat, aki ott dolgozik, de azért ez nem egy első kézből jövő tapasztalatom.
Jó. Van még valami, amiről nem beszéltünk?
Nem tudom.
Majd mindjárt belefutok a jegyzeteimbe, hogy mit néztem, még amiről szerettem volna veled beszélgetni, csak közben figyeltem. A rendszer szemléleti dizájnt, azt végül is sikerült végigbeszélnünk, 12. kerületet sikerült. Azt nem tudom például, hogy most, hogy új vezetése lesz a 12. kerületnek, vajon Kovács Gergőik mit fognak megvalósítani, vagy érdekes lesz a számukra, vagy változtatnak a klímastratégián, vagy keresztül visznek még benne bármit?
Hát én nekem nagyon nagyok a reményeim ezzel kapcsolatban. Tehát a két farkúak egyébként is egy csomó ilyen apró beavatkozást csináltak, ami már ezt a szemléletet hozza, arról nem beszélve, hogy milyen értékes kutatómunkát végeztek azzal kapcsolatban, hogy a kerületben milyen elépítések történtek. Ráadásul nagyon szakmailag megalapozottak is ezek a kutatások, tehát ha csak azt nézzük például, hogy fent a Fogaskerekűnél ugye épült ez a nagy park, ami régen egy szanatórium volt, és most egy a szanatórium épületét megtartották, mivel ez műemlék, és mellé hat lakóparkot, vagy társasházat húztak föl. Ez 100 lakás, 200 autóparkoló helyjel. Tehát például még ezt is megvizsgálták, hogy ennek a környéknek a forgalma hogy fog megnövekedni ezzel a plusz 200 autóval. Szóval én azt gondolom, hogy itt jelentős előrelépések fognak történni. Bár mondom, egyébként a hegyvidéknek van egy úgynevezett zöld irodája, és azt is eddig is nagyon elkötelezett emberek vezették.
Nagyon kíváncsi vagyok rá, szerintem a 12. kerület az elkövetkezendő néhány évben a magyar politikatudomány jó példája lesz, tehát, hogy be lehet ülni egy doboz sörrel szakadt pólóval egy polgármesternek, és keresztül lehet nyomni mindent, amit fontosnak tartanak. Én valóban nagyon kíváncsi vagyok rá, majd meglátjuk. A mai reggeli személy a Kovács Boglárka építész volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást.
Azt gondolom, hogy sikerült értelmes dolgokról beszélni. A műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Laj Viktória, Turlui, Balogh Kármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Szűcs Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, legyen kemes a hétvégéig. Ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, ne vezessenek részegen, Putyin, rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Mi nem így
álltuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!